A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 299. dicséretünkkel. A 299. dicséretnek valamennyi, mind az 5 versét fogjuk énekelni. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere. Isten igére figyeljünk ezen a mai vasárnap délelőttön, amint megvan írva a János evangéliumában. A János evangéliumának az első részéből a 43-tól 51-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem! Fülöp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaéllel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Natanael. Fülöp így válaszolt: jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik feléje, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Natanael megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Natanael így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat is fogsz látni. És hozzátette: bizony, bizony, mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, annyira egyé tudtunk lenni az ének szerzőjének minden gondolatával és imádságával, hogy az életünk valóban zúg és morajlik, tele van küzdelemmel és kihívásokkal, és mi nekünk minden erőfeszítésünk azért van, hogy valahogy megmaradjunk benne. Jó dolog ezért idejönni te eléd, ismerve téged, a te hatalmadat, és tudva azt, hogy te a háborgó vizeket le tudod csendesíteni. Így hoztuk ma talán a lelkünket, sok-sok sebbel, emlékezéssel, így hoztuk a lelkünket, amely megfáradt a küzdelmekben, így hoztuk azt a lelket, amely nincs kész arra, hogy a te ajándékaidat mindig úgy örömmel el tudja fogadni, és azokkal jól tudjon élni. Találkozásra várunk mi is, amelyről talán most olvastunk, ahol te tudsz megjelenni, és azt tudod mondani, hogy kövess engem. És olyan jó lenne tényleg mindent hátrahagyva rád hagyatkozni, és arra indulni, amerre te mutatsz utat. Ezt a bátorságot kérjük, és add, hogy a te lelked ezt tudja munkálni bennünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is te tudjál kiszakítani bennünket abból a világból, amiben élünk, és közel vinni önmagadhoz, ahhoz az egész más világhoz, amelyet te akarsz közöttünk elültetni, te akarod, hogy az növekedjen bennünk. Kérünk, hogy tedd áldottá a te igédet, ami számunkra, hogy tudjunk gyümölcsöt teremni belőle a te dicsőségedre. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 8. zsoltárunkat énekelve. A 8. zsoltárnak az első versét énekeljük közösen. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! János evangéliumának az első fejezetéből a 48. verset olvasom újra. Isten igéje a 48. versben így van megírva mi számunkra. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Amen. Látszólag ennek a felolvasott versnek, amit alapigeként választottam erre a mai Isten tiszteletre, hogy különösebb üzenete nincsen, mint az, hogy Jézus valakinek az életéből egy pillanatot fel tud idézni, és ez az ember mégis úgy érzi, hogy ez a felidézett pillanat őt nagyon közel viszi Jézushoz. Mielőtt ennek az egésznek a bonyolult érzelmi és értelmi hátterét egy kicsit megnéznénk, azelőtt hadd kezdjem azzal, hogy a János evangéliuma egészen más, mint a másik három evangélium, amiben Jézusnak az életét leírják a szentírók. Már az első pár vers után az olvasó érzi azt, hogy mintha egész más szempontok vezérelnék az evangélium íróját, mást akar láttatni Jézusból, mint a többi evangélium. Úgy akarja bemutatni, mint aki az Istennel egy, aki az Isten maga, az Isten fiát. És ezek azok a felismerések, amelyeket összegyűjt János, és ezeket rendezi sorba, nyilván az Jézusi élettörténethez kapcsolódóan, de ezért van az, hogy ebben az evangéliumban nagyon mély beszélgetések születnek, néha ugyancsak egy-egy mondat hangzik el, de úgy érezzük, hogy az emberek egész lelkivilágát ez megmozgatja. Hiányzik is a jól ismert karácsonyi történet az elejéről, hanem egyből belevág a kezdetén abba, hogy Jézus szolgálatba lép, És az első ilyen jelenet, amivel találkozunk, az, hogy keresztelő János keresztel, és Jézus megjelenik keresztelő János mellett, és keresztelő János kimondja azt, hogy íme az Isten báránya, aki a világ bűneit elveszi. Már az elején megfogalmazódik az, hogy kivel találkozunk itt a sorok között, kivel lesz találkozás azoknak, akik rátalálnak, vagy akikre ő talál rá. Keresztelő János keresztel, és ebben a tömegben megjelenik Jézus, és mikor Jézus megjelenik, és ő elmondhatja az ő bizonyságtételét, vagy hitvallását, akkor az a sok-sok ember, aki eddig keresztelő Jánoshoz ragaszkodott, és őt követte, az ő tanítványa volt, azok kapnak egy útmutatást, és azt mondják, hogy mostantól ne engem kövessetek. Én voltam az előkészítő, az előfutár, menjetek utána, mert ő az, akire szükségetek van. És így kezdődik el annak a sorozata, hogy Jézus tanítványokat hív magához, és ebből olvastunk már itt az elején, nem olvastam a korábbi eseményeket, először András és egy másik tanítvány megy Jézus után. A másik tanítvány nincs név szerint nevezve, de egyből kitalálhatja az olvasó, hogy Jánosról van szó, aki maga írja az evangéliumát. Ők ketten mennek Jézus után, és kérdezik tőle, hogy hol laksz, mennénk veled. És ebből a kérdésből aztán lesz egy elhívás, és ők ketten már Jézus tanítványaivá válnak. András pedig elmegy és szól a testvérének, Péternek. Gyere te is, mert megtaláltuk a mestert. Így kerül oda Péter, a híres tanítvány Jézus mellé. Akkor eltelik egy nap, és másnap találkozik Jézus Fülöppel. Fülöpnek is szól, és azt mondja, hogy kövess engem. Nyilván ez a követés ez nem csak azt jelenti, hogy utána kell menni, hanem ez egy meghívás, hogy légy a tanítványom. Fülöp pedig tovább megy, és rátalál erre a bizonyos Natanaelre, akiről nem sokat ír a Biblia, sokan összekeverik az egyik tanítványjal, Bertalannal, mert a János evangéliumának a végén a tanítványok névsorában ott van az ő neve is, pedig nem ő az egyébként, és ennek az embernek szól, aki fenntartásokkal kezeli azt, amit hall. Neki is elmennek és elmondják, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes és a próféták beszéltek. Gyere és légy te is a tanítványa, jöjj, kövesd őt! És innentől kezdene érdekes lenni az a történet, ahol egy embernek bele lehet látni a vágyakozásaiba, az álmaiba, a gondolataiba, és hogy hogyan változtatja meg mindezt, az, hogy Jézussal találkozott. Amikor Fülöp azt mondja, hogy gyere, mert megtaláltuk azt, aki Názáretből való, a József fiát, Jézust, ő a messiás, akkor ő végig futtatja a gondolataiba azt, hogy vajon ez így igaz lehet-e. És egyből rájön arra, hogy az írások nem erről beszélnek. Noha Fülöp így hozta a híradást, hogy ő az, akiről az írások beszélnek, de itt valami mégsem talál a dolgokban. Van egy dolog, ami neki nem fér bele a gondolataiba, hogy Názáretből van. Ha az írásokat alapul vesszük, akkor Betlehemből származik. És ott még Fülöp sem tudhatja, hogy ő is tévedésben él, hogy a názáreti Jézus az Betlehembe született. Csak azért názáreti, mert ott növekedett fel, ott élnek a szülei. Ez a félreértés azonban hamarosan tisztázódni tud, mert ennek az embernek olyan a hozzáállása, hogy még hogyha valamit nem is így képzelt el, mégis fel tudja adni a maga gondolkodását, a gondolatait, és tud nyitott lenni arra, amit a másik el akar mondani neki. Egyébként egy érdekes kérdés, és érdemes megállni és elgondolkozni nekünk is azon, hogy az életünknek, a gondolatainknak megvan az a rendszere, amiben vagy beleillik valami, vagy nem illik bele. És hogyha a másik ember hoz valamiről egy híradást, ne talán Istenről hallunk valamit, és az nem illik oda, akkor mi is legalább ennyire szkeptikusak vagyunk, vagy ilyen fenntartásokkal kezeljük, mint ahogy ez a Nátanael is tette. Valahogy ez úgy nem illik bele a képbe. És el is mondja, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Mintha valami közmondásszerű megfogalmazás lenne ez, hogy ez egy olyan kisváros, ahol igazán nem élnek olyan nagy emberek, ami inkább arról híres, hogy ott csak a töltelék lakik. Ott azok vannak, akik úgy a vidékre kiszorultak. Ott azok a munkás emberek élnek, akik, a galileai tónak vagy tengernek a vízéből élnek nap mint nap. Hát származhat onnan valaki? És ezt igazán tudhatta ez a Nátanael, mert ő meg Kánából származik, amely nagyon közel van ehhez a bizonyos Názárethez. És ő is eljött onnan. Mit keres ő itt a Jordán partjainál? Hát eljött onnan, mert úgy gondolta, hogy ez nem az a hely, ahonnan valami jóra lehetne számítani. Az ember valahogy mindig így vizsgálgatja a saját körülményeit, és próbál kiszakadni abból, amit nem jónak ítél meg. Így indulunk el, és így próbálunk szerencsét a világban. Nem jó ez a hely nekünk, akkor menjünk, lássunk világot, telepedjünk le máshol, próbáljunk új életet kezdeni. Sok-sok embernek ez a gondolata, és hogyha visszagondol arra a helyre, ahonnan eljött, még ha sok-sok szép emlék is köti oda, akkor azért úgy megkérdezi, hogy még származhat valami jó onnan. Tudom, hogy sokan vannak a gyülekezetben, akik egy-egy kis faluból érkeztek, és laknak itt, ebben a nagy faluban, itt Budapesten. És ha visszagondolnak a sok-sok szép emlék mellett, azt mondják, hogy de hát ott már nincs semmi. Hát igazából mi jó származhatna onnan? De valahol a gyökereink mégiscsak ott vannak. Valahol a hitünk ott indult útnak. Ott kaptuk az első olyan benyomásokat, amelyek aztán meghatározók lettek, amiket az Isten később ébrezgetni tudott bennünk, és ezért vagyunk mi most itt. Talán nem kellene olyan gyorsan leírni azokat a helyzeteket, amelyek nem olyan fényesek és nem olyan dicsőségesek, hogy azt gondolnánk, hogy abból valami jó származhat. És tényleg, ha úgy visszapörgetjük az életünk nagy eseményeit, ahol az Isten meg tudott jelenni, ahol voltak találkozásaink, akkor nem az álmainknak a birodalma volt az. Nem az, amikor minden szép volt és jó volt, amikor minden úgy teljesült, ahogy megálmodtuk volna, hanem amikor az volt a kérdésünk, hogy ebből még lesz valami jó. Amikor az ember beteg ágyat nyomott, amikor az ember búcsúztatott, amikor az ember küzdött, amikor megfáradt, amikor elege lett a dolgokból, mindig ezekben a helyzetekben jelent meg valahol az Istennek a hatalma. És amikor ő elmondja ezt a kérdést, hogy hát származhat-e Názáretből valami jó, akkor utána nyitott azért a folytatásra. Azt mondja erre Fülöp, hogy tudod mit? Gyere és nézd meg. Én most nem fogok neked magyarázni, nem fogok veled vitatkozni, nem fogok érvelni ellened. Gyere és lásd meg. És erre mondja Jézus azt, erre az elinduló emberre, hogy én ismerlek téged, te egy igazi izraelita vagy. Ez a kifejezés, ez nem nagyon szerepel a Bibliában, hogy izraelita. De ez azt akarja most épp tagadni, hogy az annak a népnek a fia, akit az Isten kiválasztott, akiknek feladatot adott, akit magáévá fogadott, te közülük való vagy. Erre a nyitottságra mondta, amivel ő el tudott indulni, megnézni és utána járni annak, hogy vajon igazam van-e, hogy vannak helyzetek, ahonnan Isten nem érkezhet. És ő elment, hogy megnézze, közeledett Jézushoz, ezt mondja itt a Szentíró. Ez a közeledés, ez egy nagyon fontos dolog. Az Isten is közeledik hozzánk, de várja azt, hogy a mi közeledésünk is igazi legyen. Egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Az evangéliumok nagyon sok olyan történetet írnak le, ahol zsidók mennek oda Jézushoz, akik meg akarják fogni egy-egy ravasz kérdéssel, akik álnok módon törbe akarják csalni, és ezért itt van a megkülönböztetés, itt nem zsidónak nevezik ezt az embert, hanem izraelita. Ez az, aki a vallásában él, aki a hitében él, aki nyitott arra és vágyik arra, hogy az Isten országa eljöjjön, aki várja a Messiást, aki azon nőtt fel, amit Mózes és a próféták tanítottak, de aki teljesen nyitott arra, hogy Isten megmutatja neki azt, hogy neki kire kell vágyakozni vagy vágyódnia. Sokszor a mi Bibliánk nem tud ennyire nyitott lenni. A mi Bibliánk is olyan lesz sokszor, mint a farizeusoké, meg a képmutatóké, és ez egy nagyon rossz dolog. Amikor az ember csak azokat a dolgokat akarja kihallani és kiolvasni belőle, ami számára is elfogadható, ami a képzeletébe belefér, vagy az akaratával megegyezik. Ez az ember viszont egy teljesen nyitott szentírást tarthatott a kezébe, amiből az Isten meg tudott szólalni, és mondhatott azt, amit akart. És amikor közeledik Jézus felé, akkor azzal a vágyjal közeledik, hogy most nem Jézust fogom megragadni és belepasszírozni a saját életembe, a saját világomba lerántani, hanem én akarok közeledni felé, és nem ő jön az én világomba, hanem én akarok az ő országába menni. Egy olyan nagy szemléletbeli különbség, amely meg tudná határozni az életünket. Sokkal több békességünk és reménységünk lenne, hogyha nem az Istent akarnánk a földhöz kötni, hanem mi tudnánk engedni az apostol szavának, és azt mondani, hogy mi azzal szeretnénk foglalkozni és törődni, ami az Istentől való. A hétköznapi földi életünket is megváltoztatná ez a szemlélet. És akkor jön egy döbbentő kérdés. Honnan ismersz te engem? Soha nem találkoztunk. Filip jött el, és mondta el, hogy te ki vagy, és én idejöttem kíváncsian, hogy megnézem, hogy vajon igaz-e az, amit ő elmondott, és te mégis úgy tűnik, hogy ismersz engem. Mert azt mondja Jézus, hogy mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Mi volt ez a látás? Mi az a különös hely ott a fügefa alatt? Nyilván, hogy a Szentíró nem azért írja le, mert ez egyszerűen egy hely meghatározás lenne, hogy ott egy fa alatt látta őt Jézus. Ebben nem lenne semmi megnyerő, vagy megkapó, vagy megragadó. Hanem ez a fügefa, ez egy nagyon régi jelkép a Bibliában. A fügefa, az olajfa, a szőlő, a prófétáknál, az Ószövetségben mindig valahol az Isten országának a jelképei voltak. Annak az isteni uralomnak, ahol az ember békésen ül a szőlőjében, vagy a fügefája alatt, ahol az emberek rátalálnak egymásra és rátalálnak Istenre. A fügefa volt az a hely, amely valahol szimbolikusan mindig jelentette az Istennel való közösséget is. Az akkori ember a kertjébe egy fügefát minimum elültetett, és a házának, a lakásának az egyik szobáját jelentette. Azt a helyet jelképezte, ahova ő vágyódik, ami az ő teljességének a helye. És amikor Jézus azt mondja, hogy én láttalak téged a fügefa alatt, akkor ez az ember rádöbben arra, hogy ő akkor mindent tud rólam. Ha látott engem a fügefa alatt, akkor tudja a kérdéseimet, a kételjeimet, tudja azt, hogy milyen imádságokat mondtam el, tudja azt, hogy én a fügefa alatt mondtam el Istennek azt, ami nem tetszett, és köszöntem meg azt, amit kaphattam tőle, látja az álmaimat, és látja a vágyaimat. Valami olyan dologról van itt szó, amit nem tudhat más ember, csak én tudok, és az Isten tudja. És amikor Jézus azt mondja, hogy én láttalak téged ott, akkor teljesen megadja magát. Akkor azt mondja, hogy akkor megtaláltam azt, aki ismer engem, hát én őt kerestem. Azt, aki tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mi vagyok, és még azt is tudja, hogy mit akar velem kezdeni. És erre tudja kimondani azt a feleletet, hogy te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus is visszakérdez, csak azért, mert azt mondtam, hogy tudom, hogy ki vagy. Te ennyire biztos vagy abban, hogy én ki vagyok? És nyilván, hogy ez a kérdés, ez bennünket is elér. Mi akkor vagyunk igazán bizonyosak abban az Istenben, amikor tudjuk róla, hogy mennyire ismer minket. Addig, amíg nem tudjuk megosztani vele a gondolatainkat, amíg nem tudunk rájönni arra, hogy mindaz, akik vagyunk, az ott egy nyitott könyv ő előtte, és ezért úgy is rendezi az életünket és a holnapunkat, és úgy visel gondot rólunk, hogy ezt mind-mind számításba veszi. Addig mi nekünk nincs igazán találkozásunk Istennel, Jézussal. A fügefa alatt mindenkinek megvan ez a fügefája. Mindenkinek megvan az a helye, ahol ott vannak az elképzelései, a gondolatai, a vágyai, hogy mit szeretne Istentől, hogy ő hogyan képzeli el önmagát, és hogyan képzeli el azt a kapcsolatot, ami összeköt Istennel. Ha ezt a belsőt valaki meglátja, akkor az nem lehet más, csak Izrael királya, a Messiás. Gondolja Nátanael. És végezetül Jézus erre mond valamit, egy nagyon szép képpel zárja be. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Te azt gondolod, hogy az volt a nagy dolog, hogy téged észrevettelek a fügefa alatt. Ennél nagyobbakat is fogsz látni. Ha voltak álmaid és elképzeléseid, és volt egy vágyódásod, hogy hogyan ragaszkodjál Istenhez, én ennél nagyobbat tudok adni neked. És egy olyan képet hoz elé, amit Nátánael biztosan jól ismert. Ez nem más ez a kép, mint egy kicsit megdicsőültebben a Jákob lajtorjájának a képe. Amikor ez a menekülő Jákob, a csaló, aki keresi a helyét a világban, de menekülve, holtfáradtan lerogyik az egyik este, egy követ tesz a feje alá, lehunja a szemét, és valami csodálatos álma van. Egy hatalmas létrát lát, egy nagy lépcsőt, és az Isten angyalai föl és lejárnak azon. És amikor reggel felkel, akkor tudja, hogy ez a hely ez nem más volt, mint az az ajtó, az a kapu, ahol az Isten felé lehet közeledni. Az az átjáró, amivel át lehet menni az Istennek abba a világába, ami számomra ismeretlen, és mégis annyi minden csak ott található meg benne, amire nekem szükségem van. És Jézus megismétlít ezt a képet, és önmagával kapcsolja össze, és azt mondja, hogy te eddig azt gondoltad, hogy az a kapu az álmaidba, a vágyaidba, a teljességhez, a boldogsághoz az a fügefa. Én meg elárulom neked, hogy nem az, hanem én vagyok. Ezért kövess engem. És ettől kezdve János maga az evangéliumban is úgy szeretné láttatni mindazt, ami történik, hogy Jézus személyében mindig valami mást is meg akar mutatni. Azon kívül, ami a földi életre való megoldás. Azt a nyitott ajtót, amivel lehet az Isten felé közeledni. Azt a nyitott lehetőséget, amely mindenki számára adott ezekben a találkozásokban. Erre mondja Jézus Nátánaelnek azt, hogy nagyobbakat fogsz látni. És tényleg az ő életében ezek után csak többszöröződtek a csodák, és ez a Nátánael részese lehetett mindannak, amit Jézus a földi életében itt elhozott. Ennek a történetnek üzenetét vigyük ma el ezen a vasárnapon magunkkal, és keressük azt, hogy hol tudunk mi is találkozni úgy Istennel, hogy ebben a találkozásban nyitottak vagyunk, ahol el tudunk menni, tudjuk keresni őt, tudunk közeledni felé, és ahol el tudja mondani, hogy én láttalak már téged. Láttalak téged a fügefa alatt. Láttam azt, hogy mi volt benned, hogy mit kértél, hogy mi az örömöd és mi a szomorúságod, ismerlek téged. Vajon tudunk erre egy olyan feleletet adni, hogyha te ismersz minket, akkor te nem lehetsz más, mint az a Jézus, akire nekünk szükségünk van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől ezt a találkozást, és azt az ismeretet, amivel mi is megismerhetjük őt, úgy, ahogyan ő ismert meg minket. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi nem lennénk most itt, hogyha te nem láttál volna meg bennünket a fügefa alatt. Ha nem küldtél volna valakit, aki azt mondja, hogy gyere és lásd meg. Lehet már annak a valakinek a szavai megfakultak. Lehet, hogy a gondolataival nem is tudtunk akkor azonosulni. De valahol a célt azt te elérted, hogy itt legyünk, te előtted. És te elmondhasd azt, hogy te mindent tudsz rólunk. Tudod a keserű szavainkat, a reménytelen imádságainkat, ismered a kételjeinket, a félelmeinket. Látod azt, hogy milyen vágyaink vannak, és milyen álmaink, és hogy sokszor milyen messze vagyunk ettől. Hogy mi magunk is megkeseredve azt kérdezhetnénk, talán az önmagunk életére nézve is, hogy származhat-e még ebből valami jó. És amikor ott vagyunk te előtted, akkor mégis úgy érezzük, hogy kell lennie benne még valami jónak. Valami üzenetnek, valami megtartó erőnek, valaminek, amivel kezdeni akarsz még valamit az életünkben. Talán azt a kaput keressük, és addig nem nyugszik meg a lelkünk, amíg meg nem találjuk. Amit egykor megtalálhatott a csaló, és mindenki elől menekülő Jákob, és akire rátalálhatott Nátánael is Jézusban. Szeretnénk mi is látni az Isten angyalait, ahogy összeköt bennünket te veled, akik hozzák a híreket, és viszik a fájdalmas imádságainkat, vagy kéréseinket, akik közelednek akkor, amikor bajban vagyunk, akik meg tudnak simogatni minket, akik egyszerűen összekapcsolják az életünket te veled. Köszönjük Istenünk, hogy ennek a lehetősége a miénk is. Így imádkozunk önmagunkért, de imádkozunk azokért is, akik hozzánk tartoznak. Akiket sokszor, mint terhet cipelünk magunkkal, és nem akarjuk lerakni őket az úton, mert tudjuk, hogy nekik is egyszer ott kell lenniük te előtted. Hányszor mondtuk mi is a szót, jöjj és nézd meg, és valahol még nem akartak közeledni. Nem volt meg a nyitottság, nem volt meg a bátorság. Urunk Istenünk, amit mi nem tudunk elvégezni, azt végezd el te bennük. Imádkozunk azokért is, akik betegek, akik tele vannak elesettséggel és nyomorúságokkal. Te erősítsd meg őket, segíts hordozni a terheiket. Imádkozunk ma az emlékezőkért, azokért, akik sok-sok mindent ott hordoznak a lelkük mélyén, és akik mégis minden imádságban elmondják, hogy benned reménykednek, benned hisznek. Adj számukra békességet. Mindaz, ami a múltban volt, és ami a jelen, hadd legyen egyszerűen egy ajtó az örök életre nézve. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, imádkozunk a szolgálatainkért, a te országodnak növekedésért. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Együtt érezve és szomorú szívvel hirdetem, hogy Nagy Ferenc halálának 13. évfordulójára emlékeznek szülei, testvérei és testvéreinek családjai. Azért imádkoztunk, hogy a nagy kegyelmű Isten azokat az emlékező gondolatokat áldja és szentelje meg, amelyeket ők hordoznak a szívükben, lelkükben, és töltse be őket azzal a reménységgel és vigasztalással, amelyel Isten bátorít bennünket. Az Isten adjon békességet az ő életükben. Hirdetem azt, hogy a hónap utolsó vasárnapja van, megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az asztalnak, legyünk közösségben így Istennel és egymással, a találkozásnak helye ez az asztal, találkozzunk Jézussal. Isten tiszteletünk e részét a 270. dicséretünk 5. versével fejezzük be, majd a nemzet imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 270. dicséretünknek 5. versét énekeljük. Ő hallja lelked óhajtásit, mit nem mernél megmondani.
Isten tiszteletünk következő részéhez készüljünk a 32. Zsoltárunknak az első versét énekelve. 32. Zsoltárunk így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember életébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Jézus Krisztus ma is hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugosztlak titeket. Amen. Készüljünk a kegyelem asztalához a szokásos módon, meghallgatva, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját. Leírja azt a számunkra Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23. és rákövetkező verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adok, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, ama az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, most hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Mindenható Úrunk, amikor itt állunk előtted, akkor döbbenünk rá igazán, hogy nincs is olyan érdemünk, amelyre hivatkozhatnánk előtted. Nincs olyan érdemünk, amelyet felmutathatnánk, és amelyben bizakodhatnánk. Pedig mi a hétköznapokban sokszor olyan elégedettek vagyunk önmagunkkal, sokszor olyan büszkék vagyunk, sokszor az erőnket, a tudásunkat vitogtatjuk, de te előtted mindez semmit sem ér. Előtted állva csak azt kérhetjük, hogy fogadj el bennünket, úgy, amint vagyunk, vakon, szegényen, betegen, a hibáinkkal, a hiányosságainkkal, a bűneinkkel, a vétkeinkkel. És csak bizakodhatunk abban, hogy a te kegyelmed minden gátat, amit mi emberek építünk, át tud törni, és meg tudod tisztítani a szívünket és a lelkünket. Így kérünk, Urunk, most, hogy hallgasd meg az imádságunkat, a könyörgésünket, a bűnvallásunkat, és könyörülj rajtunk a te kegyelmességed szerint. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Közösen vallottuk meg a bűneinket, üljetek fennállva, tegyünk vallást a hitünkről is, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, mielőtt a terített asztalhoz járulnátok, feleljetek meg a következő kérdésekre hallható szóval és tiszta lelkiismerettel. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a szentségben adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felejétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek, fogadjátok-e, hogy mindezekért hálából odaszánjátok magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul. Felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokásos rendben jöjjünk az úrasztalához. Az úrvacsoraosztás ideje alatt a 457. énekünktől énekeljünk. Szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elhagynánk Istennek házát, hajtsuk meg fejünket, és imádságban mondjunk köszönetet az ő ajándékáért. Légy áldott, kegyelmes Istenünk, azért, hogy te látsz minket. Látod minden dolgunkat. Látod a bűneinket, a vétkeinket, látod a sikertelenségeinket, a küzdelmeinket, a kétségeinket, és tudod azt, hogy szükségünk van az erősítésre. Szükségünk van arra, hogy időről időre ebben a mulandó világban meg tudjuk látni az életünkben az örökké valóságot, a múlhatatlant, téged, Urunk, és a te mindenek felett való kegyelmedet és szeretetedet. Ezt láthattuk ezen a mai vasárnapon is, amikor az úrvacsora sákramentuma által emlékezhettünk arra, hogy te milyen nagy áldozatot végeztél el azért, hogy megnyíljon a számunkra az örökké valóság kapuja. Köszönjük neked, Urunk, a gondviselésedet, a kegyelmedet, a szeretetedet, és kérjük a te áldásodat életünk minden napjára. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 278. énekünknek az utolsó 8. versét énekeljük, majd pedig fennállva vegyük az áldást. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.